A Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint idén a hazai GDP 0,8%-kal bővülhet, az infláció pedig csak 2027-ben érheti el a 3%-os jegybanki célsávot. Erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök azt követően, hogy az MNB monetáris tanácsa nem változtatott az alapkamaton, így az irányadó ráta továbbra is 6,5%. Márciusban a Magyar Nemzeti Bank még 2,4%-os növekedést várt erre az évre. A monetáris tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki azt is kiemelte, hogy a monetáris politikában továbbra is indokolt az óvatos, türelmes megközelítés. Ezzel összhangban az MNB nem változtatott az alapkamaton, így 6,5%-on hagyta az irányadó rátát. Varga Mihály kifejtette, az idei növekedési kilátások romlottak. Márciusban még 2,4%-os bővülést várt erre az évre a jegybank. A mostani sajtótájékoztatón azonban új számokat közölt az MNB elnöke.
A rendelkezésre álló adatok alapján arra számítunk, hogy a bruttó hazai termék a második negyedévben is stagnálhat, ezt követően pedig az év második felében 1,5-2% között alakulhat a bővülés. Mindez összességében 0,8%-os éves növekedést jelent az idei évre.
Varga Mihály azt is közölte, hogy most milyen inflációs pályát lát a Magyar Nemzeti Bank.
Idén éves átlagban 4,7%-os infláció várható, míg 2026-ban 3,7%-on, 2027-ben pedig 3%-on alakulhat a fogyasztói ár index.
Az MNB elnöke azt mondta, a nemzetközi környezet és a globális befektetői hangulat rendkívül változékony. Itthon a növekedés szerkezetét kettősség jellemzi. A lakossági fogyasztás élénk, a beruházási aktivitásban azonban elhúzódó a visszaesés. Az európai védelmi kiadások növelése, továbbá a német és francia ipart érintő élénkítő intézkedések kedvezőek a hazai növekedésre, de ezek hatása inkább később lesz érezhető, fejtette ki.
A programok az Európai Unió GDP-ért 2027 és 2030 között évente 0,3-0,5%-kal növelhetik a becslések szerint. Ez a hatás azonban inkább 2027-től, azaz az előrejelzési horizontunk végén támogatja a hazai kivitelt. A legjelentősebb impulzus a jelenlegi várakozások szerint 2028 és 2030 között várható.
A foglalkoztatottsági szint itthon jelenleg magas, de főleg a versenyszférában már oldódott a munkaerőpiac feszessége, vagyis a cégek kevesebb új dolgozót vesznek fel, összegezte a sajtótájékoztatón Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A Magyar Nemzeti Bank azzal számol, hogy a kormány az eredetileg bejelentett időpontig, vagyis nyár végéig tartja fent az ár- és toppokat, jelentette ki kérdésre válaszolva. A monetáris tanács keddi ülése utáni sajtótájékoztatón a jegybank elnöke, aki azt is közölte, hogy az idei átlagos 4,7%-os éves inflációs prognózis is ezzel a kalkulációval készült. Varga Mihályt hallják.
Mi abban indulunk ki, amiről dönt a kormány. Hát nyilván elmondjuk a véleményünket, a monetáris politika döntéseinek a kialakításakor mérlegeljük azokat a szempontokat, amelyek ezeket alakítják, de tiszteletben tartjuk azt a kompetenciát, amivel a kormány dönt. Szeretném megerősíteni, hogy a kormány döntéseiből indultunk ki az ár és stop vizsgálatának a esetén is, és ezért mondjuk azt, hogy ezen döntések ellenére is az infláció alakulása ebben az évben nem tudja elérni az Magyar Nemzeti Bank inflációs tolerancia sávját, vagy már említettem 4,7% alakulhat, és jövőre 2026-ban, majd pedig 27-ben történhetnek olyan változások, amelyek először a tolerancia sáv, majd aztán a jegybanki inflációs cél elérését teszik lehetővé.
Varga Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét hallották. Magyarország az államadósságkezelő központ szervezésében több mint 14 milliárd dollárnyi kereslet mellett bocsájtott ki 5-10 és 30 éves futamidejű dollár kötvény sorozatot. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a tranzakció keretében 4 milliárd dollár, vagyis körülbelül 1400 milliárd forint értékben több mint háromszoros túljegyzés és kedvező kamatszint mellett keltek el a magyar devizakötvények. Az AKK az eddigi gyakorlatnak megfelelően a külföldi devizában bevont forrást euróra szvappolta. A kibocsátásról és az államadósság alakulásáról Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Ami a legfontosabb, hogy 4 milliárd dollárnyi forrást vont be Magyarország a devizakötvénypiacon, és jelentős érdeklődés mellett sikerült ezt a forrásbevonást megvalósítani, ugyanis 14 milliárd dollárnyi ajánlat befektetői kereslet érkezett ezekre a magyar papírokra, ami egyébként három típusú papír volt, 5, 10 és 30 éves futamidejű, viszonylag hosszú futamidejű dollárkötvényeket is kibocsátott az államadósságkezelő központ.
Az AKK ugyanakkor arról is tájékoztatást adott, hogy a dollárba bevont forrást euróra váltja át.
Így van, ez egy megszokott gyakorlat, és azt kell mondani, hogy milyennek voltak ezek a kamatok, és hogy nagyjából dollárban kifejezve, és hogy nagyjából ennek alapján euróban kifejezve mennyivel lehet ez alacsonyabb. Az 5 éves papírt 5,3% környékén bocsátotta ki, a 10 éves papírt 6%-os dollárkamat mellett, és 30 évre pedig 6,75%-os dollárkamatok mellett adósodott el a magyar állam, és ez az 5,4 és 7% közötti dollár hozamok az euróra történő szvapolás követően becsléseink szerint 3,85%-os hozamra vagy kamat szintekre csökkennek, valamivel alacsonyabb, mint a dollárkamat.
Ez a kötvénykibocsátás tulajdonképpen illeszkedik ahhoz a tervhez, amelyet június közepén be is jelentett az államadósságkezelő központ a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen, hogy új finanszírozási tervet készít az AKK erre az évre?
Így van, ez volt az a bejelentés, amelynek keretében ismertették az idei finanszírozási tervnek a módosítását, az államadósságkezelő központ és a minisztérium illetékesei, és itt derült ki az is, hogy a magasabb állami finanszírozási igényre tekintettel kell ezt a forrásbevonást megvalósítani. Miért is bocsát ki ugye újabb devizakötvényt az állam? Ez abból fakad, hogy idén is magasabb lesz a költségvetés finanszírozási igénye, leegyszerűsítve a költségvetés hiánya pénzforgalmi szemléletben, amiről ugye havonta minden hónapban megemlékezünk. A költségvetési folyamatok ugyanis rosszabban alakulnak a tervezetnél, és a kormány ezt nem úgy oldja meg, hogy a költségvetési hiányt, a deficitet és ezen keresztül a finanszírozási igényt is lejjebb vágja, hanem hozzáigazítja a valósághoz a deficitet is, és megemelte a költségvetési hiányt, ezt a pótlagos lyukat, tehát a finanszírozási igényt pedig valamivel le kell fedezni, kell rá a pénz az állam működésére, és ezt oldotta meg most viszonylag gyorsan, rövid időn belül meg is jelent a devizakötvénypiacon a magyar állam, és dollárkötvényeket bocsátott ki.
Mennyire nő meg ezáltal az államadósság, ugye egy portál, a Szabad Európa ír arról, hogy a nominális államadósság szintje a 2020 márciusában mért 31 ezer milliárd forinthoz képest 2025 márciusára már eleve 62 ezer milliárd forintra nőtt, most nyilván ez az újabb kötvénykibocsátás szintén hozzájárul az adósság szint növekedéséhez.
Így van, bár a nominális adatok sok mindent nem árulnak el az államadósság alakulásáról és az államadósság szintjéről, de hogyha azt nézzük, hogy ez a meglévő államadósághoz hogyan viszonyul ez az újonnan felvett devizakötvény, dollárkötvény kibocsátás, akkor ez a 4 milliárd dollárnyi forrásbevonás nagyjából 1400 milliárd forintnak felel meg, ami nagyjából egy ilyen 2% ponttal emelti meg a meglévő államadósságunkat, de sokkal inkább fontosabb és sokkal relevánsabb, ha az államadósságról beszélünk, mind magyar, mind pedig nemzetközi szinten, az államadósságot a GDP arányához viszonyítani. Ez árulja el azt, hogy mennyi mozgástere van, milyen finanszírozási képessége, milyen törlesztési képessége van egy adott államnak. Az, hogy 5 év alatt duplázódott a nominális államadósság, azt azért árnyalja az, hogy közben a GDP is jelentősen növekedett. Az elmúlt években ennek köszönhetően a GDP arányos államadósság némileg csökkent, bár azt inkább azt mondhatjuk, hogy a nagy kép az, hogy az elmúlt években stagnált, vagy minimálisan emelkedett. De a trend valóban nem kedvező, ugyanis az államadósság GDP arányában sem tud érdemben csökkenni, ami egyébként az Európai Unió elvárása is, valamint egyébként a kormány fontos fiskális célja is, az államadósság a GDP arányában csökkenjen. Ehhez viszont az kellene, hogy a finanszírozási igény folyamatosan csökkenjen, ne pedig az történjen, hogy évközben miközben a kormány megemeli a hiánycélt és a finanszírozási igényt, és új eladósodással finanszírozza gyakorlatilag az állam működését.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Augusztus végéig kártalanítja az MVH Bank azokat a banki ügyfeleit, akik áldozatává váltak a tavaszi Google csalás sorozatnak. A 24.hu azt írta, hogy múlt hét közepéig összesen 757 esetben indult nyomozás, és már 27 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg ebben az ügyben. A pénzintézet kommunikációs vezetője az Inforádiónak elmondta, hogy már elkezdődtek a kártalanítással kapcsolatos kifizetések. Kutas Istvánt kérdeztem.
Azok az ügyfelek kaphatnak kártalanítást, mégpedig a káruknak 70%-át, akik 2025. március 15 és május 31 között váltak a csalás áldozataivá. Azért ebben az időszakban, mert ebben az időszakban volt nagyon jelentős és gyakori az, hogy a Google keresőn hamis oldalakat a bank arculatával készített hamis netbanki felületeket hirdettek meg, és ezekre kattintottak a gyanútlan ügyfelek.
Milyen módon történtek ezek a csalások? Tehát kik az érintettek?
A csalás lényege az, hogy a banki ügyfelek, akik nem a böngészőjükbe írták be a bank, netbank nevét, címét, hanem a Google-on keresztül próbálták megtalálni a netbankot, azokat egy hamis oldalra vitte ez a hirdetés, amit ott a csalók megjelentettek. Ott megadták az adataikat, majd megadták a kapott SMS kódot is, és ennek segítségével a csalók tudtak menni az illetőnek a valódi netbankjába, és ott tranzaktálni tudtak.
Ugye azokat az érintetteket, azokat az ügyfeleket, akiket majd kártalanítani fog az MBH Bank, automatikusan teszi meg a pénzintézet, vagy az ügyfélnek kell jeleznie?
Az ügyfeleket a bank keresi meg, tervezetten augusztus végéig, hiszen itt viszonylag sok ügyfélről van szó, és mindenkivel egyéni megállapodást fogunk kötni. Ezért mi keressük meg az ügyfeleket, és különböző bankfiókokba hívjuk be őket, ahol megállapodunk a részletekről.
Mikor kezdődnek meg ezek a megkeresések, és minden esetben majd a banki ügyfélszolgálaton, tehát a bank irodájában történik majd az egyesség?
Megkezdődtek az egyeztetések, több ügyféllel már tárgyalunk, van akivel már alá is írtunk megállapodást, és ezek a tárgyalások minden esetben a bank valamelyik irodájában lesznek.
A kompenzáció ugye 70%-os, de lehet azt tudni, hogy miért pont 70%?
Igazából ez egy méltányossági alapú térítés. A bank továbbra is úgy gondolja, hogy ezeknek a károknak a hátterében nem a banki rendszerek hibája vagy sérülékenysége áll, hanem az ügyfeleket támadták adathalász módszerekkel, tőlük csaltak ki adatokat. Ugyanakkor az látható, meg tudható, hogy ez a típusú csalás az nagyon megtévesztő volt, hiszen egy nagyon hiteles és sok által megbízhatónak tartott keresőn kattintottak az ügyfelek egy hamis oldalra.
Várhatóan mekkora lesz majd az a teljes összeg, amelyet így kifizet majd az MBH Bank?
Nem szeretnénk erről részletekbe bocsátkozni, ez mindenképpen egy jelentős összeg és egy fontos gesztus, aminek a lényege az, hogy szeretnénk azt, hogy az ügyfeleknek a bizalma a bankrendszerben, a bankban továbbra is fennmaradjon.
Kutas Istvánt, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatóját hallották. Elsősorban a befektetési célú lakásvásárlások miatt jelentősen megugrottak a garzonlakások árai Budapesten. A fővárosban ma egy 40 négyzetméter körüli kislakás átlagosan 9 millió forinttal került többe, mint egy évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy míg tavaly átlagosan 38 milliót kértek el egy-egy garzonért, addig idén nyáron már 47 millió forint az irányár, mondta az Inforádiónak az enga.hu elemzési vezetője. Futó Péter kiemelte, ezt a lakástípust alapvetően a fiatalok vennék meg, így az áremelkedéssel leginkább ők veszítenek.
Az első lakásvásárlók, akik talán a legjobban megérezhették ezt az áremelkedést, ugyanis ők azok, akik a kisebb méretű, jellemzően olcsóbb lakásokat keresik, viszont az elmúlt fél egy évben pont ezek a kisebb 40 négyzetméter alatti, vagy 40-60 négyzetméter közötti méretű lakások drágultak a legnagyobb mértékben Budapesten.
Ez konkrétan mit jelent? Tehát milyen négyzetméter árakon futnak ezek a lakások Budapesten, és mondjuk megyeszékhelyeken milyen árak vannak?
A legkisebb lakásoknak a kínálatát azt leginkább Budapest adja, hiszen a garzonlakások fele az Budapesten kerül bele a kínálatba. Ez nagyjából 1,5 millió forintos négyzetméter árat jelent átlagosan a fővárosban, miközben azért a nagyobb méretű lakások fajlagosan ennél jóval olcsóbbak. Egyértelműen Budapest a legdrágább, a különböző megyeszékhelyeken azért jóval olcsóbbak a lakások. Országos átlagban 1 millió forint alatt is bőven lehet találni akár kisebb méretű lakásokat is. A fővárosban viszont nem csak, hogy ezek a legdrágábbak, de ezek esetében nőttek a legnagyobb ütemben az árak az elmúlt egy évben.
Ez a valamivel több, mint 1,5 millió forint feletti négyzetméter ár mit jelent? Egy év alatt mennyivel drágultak az ilyen kis lakások Budapesten?
Budapesti átlagban, ha az összes lakást nézzük, akkor 23%-os volt az éves áremelkedés, és ennél is nagyobb volt a 40 négyzetméter alatti lakások esetében, ott ilyen 27% körüli áremelkedést látunk, és a 40-60 négyzetméteres, tehát a jellemzően kétszobás lakások esetében még ennél is nagyobb volt, ott 29, majdnem 30% volt az éves drágulás, és ahogy haladunk méretben egyre felfelé, úgy csökkent az éves áremelkedés. A 60 négyzetméternél nagyobb lakások esetében már csak 20%, 80 négyzetméter felett 15%, és így tovább egyre kisebb volt az áremelkedés üteme.
Ez a kislakásoknál mit jelent? Tehát átlagosan hány millió forinttal hirdettek meg drágábban idén egy ilyen kis garzonlakást, mint tavaly ilyenkor?
Tavaly a garzonokat átlagosan 38 millió forintért kínálták eladásra, idén viszont már 9 millió forint a drágább. 47 millió forintot kérnek érte Budapesten az eladók. Az egyen nagyobb kategóriában a 40-60 négyzetméteres lakások esetében pedig 56 millió forintról 73 millió forintra emelkedett az átlag, ami egy egészen elképesztő drágulási ütemet jelent.
Mi az, ami hajtotta ezt az áremelkedést?
Itt elsősorban a befektetési célú vásárlásokra kell gondolni, hiszen évelején volt ugye egy nagyon nagy kamatkifizetés az állampapírokból, és ugye sok befektető amiatt, mert az állampapírok kamata lecsökkent, a kamatkifizetést követően inkább a pénzét az ingatlanpiacra forgatta át, tehát az állampapírból ingatlant vásárolt. És hát ez az egy- és kétszobás lakástípus jellemzően az, ami jól kiadható, éppen ezért kedvelt a befektetők körében, és hát az egy véletlen egybeesés, hogy az első lakásvásárlók is ezt keresik, tehát a magas kereslet volt az, ami ezeknek a lakástípusoknak az árait kimondottan megdrágította.
Mindezek függvényében hogyan látják a fiatalok a saját helyzetüket ilyen árak mellett, mennyire tartják azt reálisnak, hogy lakást vásároljanak?
Tavaly készült erre egy felmérés az enga.hu és az OTP banknak a közös tanulmányában. Ebből az derült ki, hogy meglehetősen pesszimisták a fiatalok, már akkor is azok voltak. A 25 és 34 éves korosztály közel 40%-a nem bízik abban, hogy az élete során valaha is saját lakást fog tudni venni, és egyébként a megyeszékhelyeken élők is hasonló magas arányban nyilatkoztak így, tehát összességében a fiatalok meglehetősen borulátók a saját lakásvásárlás tekintetében.
Futó Pétert, az enga.hu elemzési vezetőjét hallották. A Balaton mellett vannak a legmagasabb, a Tisza mellett pedig a legalacsonyabb négyzetméter árak a nyaralópiacon, ez derült ki az ingatlan.com összesítéséből. A portál több mint 32 ezer vízparti településen található ingatlan hirdetésének adatait elemezte. Ez szerint vannak olyan Tisza mellett található települések, ahol a nyaralók átlagos ára 11 és 18 millió forint között alakul, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezetőgazdasági elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
Bár az ingatlan piacról nagyon sokan arra asszociálnak, hogy az árak már a megfizethetetlenségig drágultak, főleg a nyaraló piacon, azért a valóság ennél szertágazóbb. Valóban vannak olyan környékek, például a balatoni települések, ahol az átlagos négyzetméter árak meghaladják akár az 1 millió forintot, ebből a szempontból a legdrágább település Tihany, ahol 1,7 millió forintos az átlagos négyzetméter ár, és egy-egy eladó ingatlan tekintetében is 170-180 millió forintos eladási árat kérnek. A legdrágább balatonparti település, ha az átlagos kínálati árat veszük alapul, akkor palóznak, ahol 270 millió forintért kínálják az eladó ingatlanokat átlagosan. Ehhez képest 12-szer vagy 18-szor olcsóbb ingatlanokat is tudunk találni más vízparti településeken. Ezeket főként egyébként Kelet-Magyarországon a Tisza partján találhatjuk. A legolcsóbb település, hogyha az átlagos kínálati árból indulunk ki, akkor az Tiszasűj, ami a Tisza partján található Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ott 10,8 millió forint a településen eladó lakóingatlanos átlagos ára, de Tiszarofnál is 13 millió forintos az átlagos ár, és a harmadik legolcsóbb település az a Bács-Kiskun vármegyei Tiszaug, ahol 13,5 millió forint az átlagos kínálati ár. Ami érdekes, hogyha az átlagos négyzetméter árakból indulunk ki, akkor ott a legolcsóbb ingatlanokat, amit szintén Tiszasűjön találunk, és Tiszaroffon 138-148 ezer forintos négyzetméter áron mérik az eladók. Ehhez képest a balatonparti top települések, legalábbis amik árak szempontjából vannak az élen, akár 10-szer ekkora négyzetméter áron keresnek vevőt. Összességében tehát jó hír lehet a vevőknek, hogy ezekben az olcsóbb nyaralóvezetekben is több mint 1100 olyan eladó ingatlan hirdetésből tudnak válogatni a nyaralóvásárlók, ahol az átlagos kínálati ár nem haladja meg a 25 millió forintot.
Mennyire kezd megfordulni a kereslet ezen olcsóbb nyaraló ingatlanok irányába? Ugye például a Tiszaparton már az elmúlt években látható volt egy érdeklődés. Elindul-e a kereslet abba az irányba, ahol az olcsóbb nyaraló ingatlanok találhatóak?
A pénz az nagy úr az ingatlan piacon is, ezért, hogyha egy-egy vízparti településen olcsóbban lehet ingatlant vásárolni, akkor a vevők komolyan elgondolkodnak azon, hogyha az a cél, hogy kikapcsolódjanak, feltöltődjenek a vízpartokon, akkor hajlandóak-e 100 milliós nagyságrendű összeg helyett inkább 10-20 millió forintot költeni egy-egy nyaraló ingatlanra, mert ebből a szempontból szerintem a Kelet-Magyarország ingatlan piacot élénkíthetik az olcsóbb nyaralóárak. Még akkor is egyébként, hogyha több mint 20 ilyen település van a kínálatban, ahol az átlagos kínálati ár nem haladja meg a 25 millió forintot. Ez egyébként nem csak és kizárólag a Tisza partjára vonatkozik, ott vannak például a Körösök, vagy a Szelidító, vagy az Arlótó, Borsodabolyai-Zemplén vármegyében, vagy éppen Somogyban a Desedató, vagy Bács-Kiskun megyében a Dávodító, ahol szintén 17 millió és 24 millió forint közötti átlagárakon lehet nyaralót vásárolni.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.